Ez itt a Pozsonyi Podcast 35. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. Kilépett az Európai Néppártból a Fidesz, és Orbán Viktor kijelentette, lengyel és olasz szövetségeseivel újra szervezné az európai jobboldalt. Mit hozhatnak ezek a fejlemények az európai politikában? Erről beszélgetünk Hegedűs Dániel politológussal, a German Marshall Fund munkatársával. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat, üdvözöllek az adásban.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Bő két éven keresztül húzódott a Fidesz ügye az Európai Néppártban, és sokáig úgy tűnt, hogy a nézetkülönbségek ellenére mégis maradnak Orbán Viktorék az Európai Parlament legnagyobb frakciójában. Hogy látod, mi lehetett az a döntő esemény, ami végül a szakításhoz vezetett?
Azt hiszem, hogy itt sokkal inkább egy hosszú erózióról beszélhetünk a feleknek a kapcsolatában, de az biztos, hogy ha az utóbbi hónapoknak a döntő eseményeit kellene meghatározni, akkor a legnagyobb súllyal nyilvánvaló módon az Európai Unió 7 éves hosszú távú költségvetésének, illetve a koronamentő csomagnak a blokkolása volt az egyik meghatározó elem. Illetve talán az utolsó csepp vagy cseppek a pohárban, az mindenféleképpen ugye Deutsch Tamás delegáció vezetőnek a decemberi megnyilatkozása volt, amiben a Gestapo, illetve az AVH, tehát az egykori magyar rákosista kommunista titkosszolgálatnak a módszereihez hasonlította az Európai Uniónak a készülő jogállamisági feltételrendszerét, illetve ezáltal áttételesen Manfred Webert is, akihez egyébként a szavai, illetve az üzenetét intézte. És talán önmagában az a tény, hogy a magyarok komolyan gondolják egyébként az Európai Unió bírósága előtti pert ezzel a jogállamisági feltételrendszerrel szemben volt az, ami a március 5-ét megelőző hétvégén ténylegesen a Német Unió pártokat, tehát a Kereszténydemokrata Uniót, illetve a Bajor Keresztény Szociális Uniót is átvitte a Fideszt védelmezők táborából a Fidesszel szemben kritikusan fellépő táborába, és hogyha ehhez mondhatnék egy mondatot, ugye a március 5-i, ha jól emlékszem, talán szerdai frakcióülést megelőző héten a német, a francia és az olasz delegáció még együtt nyújtott be egy olyan módosítás tervezetet a néppárti frakciónak ugye az alapszabályához, ami megvédte volna a Fideszt, hiszen a tervekkel ellentétben lehetetlenné tette volna komplett frakcióknak a felfüggesztését vagy a kizárását. És az, hogy a német delegáció ettől a módosító indítványtól azon az ominózus hétvégén visszalépett, az mutatta azt a fordulatot, ami a német politikán és azon belül is a CDU-CSU-n belül a Fidesszel szembe végbe ment, és igazából ez volt az a fordulat, ami lehetővé tette azt, hogy adminisztratív úton kvázi kiszorítsák a Fideszt az Európai Néppártnak az Európai Parlamenti frakciójából.
Ebben interjúban is említetted, hogy a Fidesz további európai sorsa az Németországban dőlhet el nagy részt. Ugye nemrég Armin Laschet lett a német CDU elnöke. Ez akár más következményekkel is járhat a Fidesz további európai politikájára nézve? Tehát, hogy tovább növelheti mondjuk a pártnak az európai nemzetközi elszigetelődését?
Én úgy vélem, hogy önmagában a néppárti pozíciónak az elvesztése az nyilvánvalóan egy elszigetelődéshez vezet. Ugyanakkor nem értékelném túl az európai pártpolitikának a jelentőségét az államközi diplomáciai kapcsolatokra. És ezáltal nem értékelném túl a jelentőségét az Európai Unió tanácsán belüli politikai dinamikákra sem. Tehát Németország és Magyarország továbbra is fontos partnerek lesznek egymásnak, akik nem biztos, hogy megengedhetik azt, hogy ez a kapcsolat valami fajta destruktív konfliktusba forduljon. Ezért úgy gondolom, hogyha egyébként az elvárásokkal szemben meglehetősen korán elengedte a Fidesznek a védelmét Armin Laschet. Ennek ellenére én nem számítok arra, hogy ez a kritikus hozzáállás a német-magyar kapcsolatokba is államközi szinten, kormányközi szinten begyűrőzzön. Sőt, úgy gondolom, hogy nagyon sok fog múlni egyébként a szeptemberi Bundestag választásnak az eredményein. Most úgy látjuk, hogy eléggé nagy a CDU-n belül a pánik, azzal kapcsolatban, hogy egyébként egy szociáldemokratákból, zöldekből és liberálisokból álló koalíció akár kormányképes többséget is szerezhet. És ezzel összefüggésben, hogyha mondjuk a CDU-nak esetleg az elvárthoz képest sokkal gyengébb szereplése meggyengíti Laschetnek a pozícióit, az újra lehetőséget biztosít arra, hogy az Orbánnal szemben egyébként sokkal inkább megértő, konzervatívabb körök kerüljenek egyébként a CDU-nak az élére, tehát úgy gondolom, hogy itt mindkét irányban van elmozdulási lehetőség egyébként.
Ami az Európai Néppártot illeti, a Fidesz úgy kommunikálja ezt az egész folyamatot, hogy az Európai Néppárt baloldali irányba tolódott el, ezért az igazi jobboldaliaknak úgymond már nincs is ott semmi keresnivalójuk. Van bármilyen valóság alapja ennek az érvelésnek?
Hát úgy gondolom, hogyha az a baloldali irányba való eltolódás, hogy az Európai Néppárt valamilyen szinten komolyan veszi az Európai Uniónak az alapító értékeit, ugye a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető emberi jogokat, amiben egyébként a kisebbségekhez tartozóknak a jogai is beletartoznak, akkor igen, de én úgy gondolom, hogy ez nem egy balra tolódás. Semmilyen értelemben nyilvánvaló módon az Európai Néppártnak a tagpártjai a saját nemzeti politikai versenyükben ugyanúgy a politikai közepet kívánják megszólítani, mert erre van szükségük ahhoz, hogy többséget tudjanak szerezni. És nyilvánvaló módon ez sok országban olyan progresszívebb üzeneteknek a felkarolását is jelenti, ami jelenleg a magyar belpolitikában akkor, amikor a magyar kormány most már hosszú évek óta az ellenségkeresésre, korábban az idegengyűlöletre, most pedig a meleg közösséggel, tehát az LMBTQ közösséggel szembeni fellépésre építi a saját kommunikációját, akkor itt nyilván ez a két álláspont között meglehetősen éles konfliktus feszül. De én úgy gondolom, hogy sokkal inkább a magyar kormánypárt ment el egy radikális, vagy adott esetben szélső jobboldali irányba az utóbbi 6 évben mindenféleképpen, semmint az Európai Néppártnak a pozíciója változott volna fundamentálisan az utóbbi 6 év során.
Milyen gyakorlati veszteségekkel járhat a Fidesz számára az Európai Néppártból való kilépés?
A legnagyobb veszteség az nyilvánvaló módon az, hogy egyrészt nem lesz többé becsatornázva a legbefolyásosabb európai frakciónak a belső folyamataiba. Ugye az egy darab ott hagyott KDNP-s képviselő az nyilván alkalmas arra, hogy egy picit hamarabb tudjanak meg dolgokat, amiket egyébként amúgy is megtudnának vélhetően az EPP-nek a belső folyamatairól, de igazából az, hogy nem tudják többé alakítani az Európai Néppártnak a pozícióit és a politikáját, ezzel a Fidesz mindenféleképpen súlyt veszít. Nyilvánvaló módon nem feltétlenül veszít súlyt azáltal, hogy átkerül mondjuk az európai konzervatívok és reformerek közé, ami szerintem egyébként a legvalószínűbb forgatókönyv a Fidesz jövőbeli európai pártpolitikában való pozíciójára, hiszen már 2019 után is egyébként nagyon kevés fideszes EP képviselő kapott vezető pozíciót a különböző bizottságokban. Tehát a veszteség itt nem lesz feltétlenül nagy. Ugye pont idén a második fél évben várható az európai parlamenti pozícióknak az újraosztása, és itt nyilván már adott esetben akkor az új frakció kötelékében kell a Fidesznek adott esetben a pozíciókért versengenie. Ez egyfajta egyébként időhatárt is szab az új pártcsalád keresésének, hiszen hogyha 2021 második fél évéig nem sikerül egy új európai parlamenti frakciót találni, az azt is jelenti, hogy a Fidesz erre a teljes periódusra el fog esni bármifajta bizottsági vagy egyéb vezető pozíciótól.
Orbán Viktornak a kijelentéseiből ugyanakkor arra is lehetne következtetni, hogy nem a jelenlegi frakciók közül válogatna, hanem egy új frakciót hozna létre más európai jobboldali, vagy inkább szélső jobboldali pártokkal. Ez vajon mennyire valószínű ez a forgatókönyv?
Igen, ez nyilvánvalóan most Orbán Viktornak a stratégiai terve. Én úgy gondolom, hogy egy kompletten új frakciónak a létrehozása az messze túlmutat a magyar miniszterelnöknek a lehetőségein, még akkor is, hogyha számításba vesszük, hogy Orbán Viktornak a befolyása, illetve a súlya az európai politikában messze nagyobb volt, mint bármelyik őt megelőző magyar miniszterelnöki. Én úgy gondolom, hogy az ő reális tervei is inkább arról szólnak, hogy az európai konzervatívok és reformereket megerősíti a másik jobboldali radikális frakcióból olyan fajsúlyos szereplőkkel, mint például ugye Matteo Salvini-nek az Északi Ligájával, aminek következtében ennek az új ECR-nak, tehát az új konzervatívok és reformerek frakciónak a súlya és a jelentősége nagyban növekszik. Ugye visszatérően hallunk arról, hogy zajlanak a háromoldalú olasz-lengyel-magyar tárgyalások erről a kérdésről. Szerintem biztosan állíthatjuk, hogy a Fidesz jövője az európai konzervatívok és reformerek között van, és szerintem meglehetősen bizonytalanok lehetünk abból a szempontból, hogy Orbán Viktornak bármifajta sikere lesz az európai szélső jobboldal átalakításában. És úgy gondolom, hogy tehát számos jel mutat abba az irányba, hogy óvatosan kezelhetjük ezt a kérdést. Egyrészt az olaszok és a magyarok azok, akik meglehetősen hangosak ennek a projektnek a tekintetében, sokkal kevesebb visszhangja van lengyel részről, akik ténylegesen itt döntőek lesznek. Ugye az európai konzervatívok és reformerek frakciójának jelenleg a lengyel jog és igazságosság a vezető ereje. Ami azt is jelenti, hogy nem feltétlenül érdekeltek abban, hogy egy náluk egyébként nagyobb európai parlamenti delegáció csatlakozzon az EKR-hez, ugye ez lenne az olasz léga, hiszen ha ez a csatlakozás megtörténne, az azt is jelenteni, hogy a lengyel vezető pozíció alapvetően elvész. Számos politikai területen a legának, illetve a jog és igazságosságnak homlokegyenest ellenkező álláspontja van, ugye a leginkább meghatározó, amire sokan azt mondják, hogy mondjuk európai szinten ez nem egy fő kérdés, de a lengyel belpolitikában ez az Oroszországhoz való viszony, míg Salvini egy híresen orosz barát politikus, és Olaszországon belül is például most az orosz vakcináknak a minél korábbi bevezetését képviseli. Ezek Lengyelországban olyan kérdések, amik nagyon nehézzé teszik az együttműködést. A másik ok, ami miatt szerintem egy picit szkeptikusak lehetünk, az, hogy számos egyéb nagyon fontos Európai Uniós kérdésben alapvetően más az identitás és demokrácia csoporthoz tartozó pártoknak az álláspontja, mint a konzervatívok és reformerek. Ugye az előbbiben főleg nyugat-európai szélsőjobboldali pártok vannak, az utóbbiban pedig a brit toriknak a kilépése óta alapvetően egy kelet-közép-európai dominancia van, ami abban is megnyilvánul, hogy az identitás és demokrácia sokkal inkább egy kisebb uniós költségvetés és a közösségi újraelosztás visszafogását képviseli, míg a kelet-közép-európaiak ugye a minél bőkezű kohéziós politikai iránt szoktak, vagy érdekében szoktak lobbizni. Ugyanúgy a nyugat-európai szélsőjobboldali pártok adott esetben az Európai Unión belüli szabad mozgást is szívesen korlátoznák, ha tehetnék. Ez mindenféleképpen akár a lengyel, akár a magyar kormány számára egy nagyon komoly versenykorlátozást jelentene, és egyszerűen gazdaságilag egy felvállalhatatlan pozíció. Ugyan a szélsőjobboldali frakciók nem arról híresek, hogy komoly egyeztetés lenne szakpolitikai kérdésekben, ők azok, akik a legritkábban szavaznak együtt, és a legalacsonyabb egyébként a pártpolitikai fegyelem a frakciókon belül. De én úgy gondolom, hogy nagyon komoly érvek szólnak amellett, hogy eddig miért nem sikerült senkinek még egy egységes szélsőjobboldali frakciót összehozni az Európai Parlamentben. Orbán Viktornak sem, 2019-ben. Ez nem zárja ki azt, hogy most történhet egy politikai csoda, de szerintem nem biztos, hogy ez a politikai csoda a legvalószínűbb forgatókönyv, ami az elkövetkezendő hónapokban be fog köszönteni.
Az az elképzelés tehát, amely szerint Orbán Viktornak a magyarországi politikai játszótér már túl szűkös, és Európa meghatározó jobboldali politikusaként szeretne fellépni. Ez tehát nem is annyira reális, ez inkább egy olyan elképzelés, amelyet ő maga és az ő tábora építget, de Európában nincs akkora kereslet Orbán Viktorra, mint a jobboldal meghatározó vezetőjére?
Ha élhetek ugyanezzel a képpel, az ember persze dönthet arról, hogy melyik homokozóban szeretne játszani, de az, hogy a saját játékszabályait a többi gyerek is követni fogja ebben a homokozóban, az leginkább a többi gyerektől függ. és itt azért azt látjuk, hogy nagyon fajsúlyos európai szereplők vannak jelen, tehát Matteo Salvini-nek jó esélye van arra, hogy lehet Olaszországnak egy jövendő miniszterelnöke, és azért nem feltétlenül egy magyar miniszterelnök és pártelnök szokta politikai impulzusokat szolgáltatni mondjuk az egyik legmeghatározóbb olasz pártvezetőjének és Olaszország egy jövendő miniszterelnökének. Tehát nyilvánvalóan Kelet-Közép-Európában Orbán Viktornak tagadhatatlanul volt egy ideológiai vezetőszerepe, nyilván szélsőjobboldali körökben is Orbán Viktor valamilyen szinten egy referenciapont, akár transatlanti minőségben is, vagy transatlanti szinten is, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki adott esetben a saját érdekeivel szemben Orbán Viktor ideológiai útmutatását fogja követni. Egy tényező még, amiről ezt nem említettem meg, de például az, hogy a Léga csatlakozhat-e az európai konzervatívok és reformerek táborához, az például nagyon nagy mértékben függ ennek a frakciónak a jelenlegi olasz tagpártjától, ami ugye az olasz testvériség, Fratelli d'Italia, aki jelenleg a legerősebb olasz ellenzéki párt, ami nem csatlakozott ugye a nemzeti egységkormányhoz, és az a párt, aminek a támogatottsága jelenleg a legdinamikusabban nő Olaszországban. Hogyha Meloni asszony, aki ugye a pártnak az elnöke, úgy gondolja, hogy ő sokkal inkább politikai ellenfélként tekint a Légára, és annak a kihívójaként a következő választásokon, még akkor is, hogyha utána egyébként lesz koalíciós együttműködés a felek között, akkor nem biztos, hogy hozzá fog járulni Salvini nemzetközi pozíciójának az erősítéséhez azáltal, hogy beengedi őt a konzervatívok és reformerek közé. És ez egy olyan kérdés, amit az olasz belpolitikai dinamikák fognak meghatározni, és amire Orbán Viktornak az ég adta világon semmifajta ráhatása nincsen.
Bő egy év van hátra a magyarországi parlamenti választásokig. Milyen hatása lehet a Fidesz európai pozíciójának a megváltozása a magyarországi belpolitikai folyamatokra?
Igen, szerintem többféle, és ez attól is függ elsősorban, hogy Orbán Viktor milyen kommunikációs stratégiát fog választani a kampány időszakban. Úgy gondolom, hogy nem állunk távol a valóságtól, hogyha arra számítunk, hogy a 2022-es kampány durvább és agresszívebb lesz, mint amit 2010 óta bárki bármikor látott Magyarországon. És még akkor is, hogyha nyilván nem lehetnek illúzióink abból a szempontból, hogy az Európai Néppárti Tagság valaha is érdemben tompította valamit a Fidesznek a politikai pozícióin, de ilyen most biztos, hogy nem lesz. És az igazi kérdés az, hogy az Európai Uniónak az intézményei, miután ez a néppárti védernyő valamilyen formában azért megszűnik az uniós intézményekben is, képesek lesznek-e a magyar parlamenti választásokig olyan lépéseket tenni, adott esetben szankciók formájában, ami valamilyen formában gyengítheti a magyar kormánypártot. Erre nyilván sokan azt mondanák, hogy persze, ez igazából csak a Fidesz malmára hajtaná a vizet, hiszen sokkal jobban lehetne az Európai Unióval szembeni ellenségdiskurzust erősíteni és kiaknázni. Én úgy gondolom, hogy akik erre fogékonyak, azok ettől függetlenül úgyis a Fideszre fogják leadni a szavazatukat, viszont Magyarországon nagyon sok olyan bizonytalan vagy ellenzéki szavazó van, aki igenis nagyon komolyan számítana arra, hogy egyszer az Európai Unió valóban érdemben fellép Magyarországon a demokrácia vagy a jogállamiság védelmében, vagy akár adott esetben az államilag irányított korrupcióval szemben. És például pont akkor, hogyha mondjuk a magyar korrupciós struktúrák kerülnek az uniós szankcióknak a középpontjába, szerintem annak egyébként lehet olyan hatása, ami például a bizonytalan szavazók körében erőteljesen gyengíti a kormánynak az álláspontját. Ugye nyilván az egy másik kérdés, hogy abban a magyar médiatérben, ami azért erőteljesen a kormány és a kormányhoz közeli médiumoknak a dominanciája alatt áll, hogy ezek az üzenetek milyen formában és milyen mennyiségben lesznek képesek majd eljutni a bizonytalan szavazókhoz, de azok számára, akik érdeklődnek a politika iránt, azért ez a lehetőség továbbra is adott.
Magyarország és Lengyelország nemrégiben megtámadta az Európai Unió Bíróságán azt a mechanizmust, amely az európai pénzek kifizetését a jogállamisági kritériumok betartásához köti. Ugye már 3 hónap eltelt az uniós költségvetésről szóló megegyezés óta, és nem tudni, hogy a magyarországi választásokig életbe lép-e ez a bizonyos jogállamisági mechanizmus. Mondhatjuk, hogy Orbán Viktor ebben a kérdésben tulajdonképpen elérte azt, amit akart, tehát hogy legalábbis időt nyert a választásokig, amíg a jogállamisági kritériumokat nem tudják életbe léptetni Magyarország ellen?
Szerintem erre a kérdésre egy megalapozott választ 2022. áprilisában fogunk tudni adni. Most azt látjuk, hogy egyrészt nyilvánvalóan Magyarország és Lengyelország tényleg időnyerésre játszik, amit azt is mutatja, hogy az utolsó előtti pillanatban nyújtották be a kereseteiket az Európai Unió Bíróságához, amiben szintén biztosak lehetünk, hogy az Európai Parlament, mint társjogalkotó intézmény, gyorsított eljárást fog kérni az Európai Bíróságtól. Nem automatizmus, hogy a bíróság ennek helyt fog adni, de vélhetően van rá esély, és onnantól kezdve tényleg az Európai Bíróság kezében van, hogy mikor hoz ítéletet az ügyben, és utána, hogy az Európai Bizottság mikor kezdi meg érdemben alkalmazni ezt a rendeletet. Ugye az Európai Bizottság hivatalos álláspontja szerint a rendeletnek az alkalmazása nincs felfüggesztve, az hatályban van, és január 1-től ők monitoringozzák egyébként a megfelelő folyamatokat az Európai Uniónak a tagállamaiban, de nem javasolhatnak szankciót, amíg a bíróság ítélete nem születik meg. Ha jól emlékszem, 2 hete nyilatkozta Vera Jourová, az Európai Uniónak demokráciáért és alapvető, tehát az alapértékekért felelős biztosa, hogy ő nyár végére várja az Európai Bíróságnak az ítéletét, nyilván gyorsított eljárásban, és azt ígérte, hogy utána 1 hónapon belül kész lesznek az alkalmazásnak az irányelvei, és az év vége előtt már az Európai Bizottság szankciókat fog javasolni azon tagállamok esetében, ahol ez szükségesnek látja. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon optimista kijelentés az Európai Bizottság részéről, ugyanakkor merem remélni, hogy ez nem csak egy retorikai kibúvó volt Jourová asszony részéről, hanem ténylegesen egyfajta politikai akaratot is tükröz. Hogyha ez a legoptimistább forgatókönyv, és ez tényleg megvalósul, akkor nem zárnám ki, hogy egy 2021 végén bejelentett szankciók a magyar kormánnyal szemben, ha Jourová asszony Magyarországra is gondolt, mint szankcionálandó állam, hogy ezek lehetnek valami fajta hatással a 2022-es magyar választásokra.
Hegedűs Dániel politológussal, a German Marshall Fund elemzőjével beszélgettünk a Fidesz további európai sorsáról. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
A Pozsonyi Podcast 35. adását és benne Szalai Zoltánt hallottátok. Kövessetek bennünket Spotify csatornánkon, figyeljétek Facebook oldalunkat, olvassátok a Gyennyik End, és persze továbbra is vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!